Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Figyeljetek, testvéreim, nyitott füllel és nyitott szívvel az ige hirdetés alapigéjére, úgy, amint ez megíratott számunkra János evangéliumának 16. fejezetében, a 23-tól a 27. versig a következőképpen. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek majd az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondtam nektek, de eljön az idő, amikor nem példázatokban beszélek majd, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Ha azon a napon az én nevemben kértek majd, nem mondom néktek, hogy én kérem az atyát, értetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem. Ez Urunk szava hozzánk. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a legelső munkahelyemen, a megboldogult Hungarotexnél az egyik kolléganőm szava járása ez volt, amikor megunta már a lapos tekinteteket, a gyanakvó, fagyos hangulatot, akkor elkiáltotta magát: lányok, öntsünk tiszta vizet a nyílt kártyákra. Mosolyogtunk, mint mindig, amikor valakinek sikerül két közmondást jópofán összekevernie, és örültünk is, hogy végre valaki megtöri a csendet, és végre valaki azt javasolja, hogy beszéljük meg, hogy legyünk nyíltak egymáshoz, öntsünk tiszta vizet a pohárba, és ne maszatoljuk be a múlt szüntelen visszaidézésével. Értettük, mire céloz. Beszéljünk nyíltan. Valami ilyesmi az a biztatás, az a bátorítás, amit ebből a mai alapigéből, Jézus Krisztus szavaiból én szeretnék kihangsúlyozni. Jézus nyílt kapcsolatra vágyik veled, testvérem. Nyílt beszédre. És erre vágyik a legjobban. Azért merem ezt mondani, hogy a legjobban, mert ezek a szavak, amiket felolvastam, Jézus, úgy is mondhatnánk, búcsú beszédéből valók, utoljára van együtt kötetlenül a tanítványokkal, ezután a főpapi imádság következik, majd pedig a pilátusi meghurcoltatás. Mit mond el az ember a búcsú beszédében? Nyilván a legfontosabbat, nyilván azt, amire legjobban vágyik. Amikor csak néhány napra utazunk el, akkor egészen hétköznapi utasításokat adunk, hogy töröld ki a leolvasztott hűtőt, meg diktáld be a gázóraállást, de amikor az ember hosszú időre megy el, esetleg végleg megy el, azok az utasítások nagyon-nagyon fontosak. Annak az embernek a döntő gondolatát és vágyát fejezik ki. Ha van szeretünk, aki így mehetett el, hogy mondott nekünk még néhány szót, hogy gyermekeim, ezt is így és így szeretném, hogy gyakoroljátok, akkor arra emlékszünk. És évről évre visszahangzik, hogy a mama vagy a papa ezt így szeretné, és ezt szánt, és úgy tesszük. És ha Jézus a búcsú beszédében ezt mondja, hogy imádkozzatok és kérjetek az én nevemben, és maga az atya szeret titeket, ezért imádkozhattok, akkor ez szent. Ezt ő így szeretné, és ez van a mi javunkra is. Nyílt kapcsolat Istennel. Testvérem, ha szeretnéd ma újra vagy először úgy igazán ráncba szedni az Istennel való kapcsolatodat, és nem tudod, hogy hol kezdjed, kezd az ima életednél. Lehet, hogy a Biblia olvasás túl túl vaskos, túl nehéz, túl szövevényes ahhoz, hogy ott kezd, valahol az elején, lehet, hogy le fogod tenni néhány fejezet múlva. Erre is sort kell keríteni hamarosan, de kezd az ima életednél. Ezt pedig úgy kezd, hogy nyílj meg az Isten felé. Egyedül a nyílt beszédnek van értelme. Ő kész erre. Sőt, mi több el tudja viselni a te nyílt beszédedet. Isten a nyílt kapcsolatoknak a híve. Megnyílt az ég harmatozva, emlékszük, énekeltük karácsonykor, amikor megnyílt az ég, és megszületett a zsidó kis csecsemő, aki a Jézus Krisztus nevet kapta. Ez Isten nyitottsága volt feléd. Megnyílt a sír, húsvét hajnalán. Isten újra nyit. Megnyílt a könyv, a magyar nyelvű Biblia a reformáció következtében. Isten megint nyit feléd. És lesz majd még egy nyitás, megnyílik az életkönyve a nyílt ítéletnél, mert az ítélet is nyilvános lesz, senki nem kerül névtelenül a süllyesztőbe. Ez nem Magyarország, mondta egyszer valaki nekem. Az ítéletnél is a nyíltság lesz az Isten eszköze. Ott lesz ele abban a könyvben. Isten a nyíltság híve. Ő maga is kitárulkozott, olyan zavarba ejtően. Egyetlen más vallású nép sem ismerheti meg az Isten szívét, az Isten belső gondolatait olyan zavarba ejtő nyíltsággal és őszintességgel, ahogyan ezt Isten megtette felénk. Csak a nyílt beszédnek van értelme. Egymás között sajnos ez nem igazán működik. Nem tudunk, vagy nem merünk nyíltak lenni, mert megégettük már magunkat. Még keresztény közösségben sem működik a nyílt beszéd gyakorlata, mert vannak következményei, nem vagyunk érettek. Ezt egy életen keresztül tanulni kell, hogyha valaki megnyílt felém, ne éljek vissza vele, sőt, gondolatban se vétkezzek ellene. Egyedül Isten képes arra, hogy a te nyílt beszédedet nemhogy elviselje, szeretettel és örömmel hallgassa. Nyugodj meg, semmi meglepőt nem fogsz neki mondani. Ő sokkal mélyebb dolgokat lát benned, mint amit te egyáltalán elmersz neki mondani. Nyitott füllel és nyitott szívvel várja, hogy nyílj meg előtte. Miért lehet Isten nyitott felénk? Így volt ez mindig. Tudjuk, hogy nem. Tudjuk, hogy voltak kinkeserves évezredek, amikor közben járó kellett ám ahhoz, hogy valaki Istenhez imádkozzon. Egy férfi, a családfő, a törzsnek a feje kellett hozzá, hogy egy főpapot keressen, aki áldozatot mutat be, és akkor jöhetett az imádság, ami eljutott az Isten trónjáig, de nem jutott el az Isten szívéig. Isten volt ez, aki nyitott. Úgy döntött, hogy megnyitom a mennyet. Ajtó kell rá. Ki mondta, hogy én vagyok az ajtó? Jézus mondta magáról. Jézus volt az, akit Isten elrendelt arra, hogy megnyílhasson a menny feléd. Ő az ajtó. És így érthetjük meg az igének ezt a nagyon-nagyon csúszós és nagyon könnyen félreérthető kijelentését, hogy bármit kértek az én nevemben, megadja nektek az Atya. De sokan, és de sokszor visszaéltek, visszaélünk ezzel az ígérettel. Ja, csak oda kell bígyeszteni a végére, hogy Jézus nevében ámen. Olyan lenne ez, mint egy plecsni, mint egy bélyegző, amit az adóbevallásunk végére oda nyomtunk, kész mehet az a peknek, és el fogják fogadni, mert ott a pecsét. Tényleg ilyen egyszerű? Bármit megfogalmazhatok, oda mondom a végére ezt a három szót. Jézus neve legyen ott, hogy Isten szíve megpuhuljon, hogy Istent valahogy elbűvöljük. Ilyen egyszerű? És kérhettünk előtte bármit, meg lesz? Nem, Jézus nevében imádkozni nem ilyen egyszerű. Jézus neve nem Isten puhító varázsszó. Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Nem az az imádságot teljesül, testvérem, aminek a végére odailleszted, hogy Jézus nevében, hanem az az imádságot teljesül, amit Jézus is elmondhatott volna helyetted. Hadd ismételjem meg, mert ezt az egy mondatot vigyétek haza. Nem az az imádság teljesül, aminek a végén ott van Jézus neve, hanem az, amit ő maga is elmondhatott volna helyetted. Jézus nevében akkor tudunk imádkozni, ha előtte Jézus szemével néztünk, Jézus fülével hallgattunk, Jézus gondolatai formálták a véleményünket, ekkor már tudunk Jézus szájával beszélni, Jézussal átitatva imádkozni. És tényleg olyasmiket fogunk kérni, amit ő amúgy is adni készül, nyitott kapukat döngetünk. Sokan használunk otthonainkban távirányítót, és tudjuk, hogy ez a kis marokra fogható szerkentyű infravörös sugarat bocsát ki magából, amelynek találkoznia kell a célzott készülék úgynevezett szemével, azzal a pici piros ponttal, ami érzékeli ezeket a sugarakat, és csak az a készülék fog beindulni tőle, legyen az tévé, vagy hifi torony, vagy CD játszó, bármi. Lehet a távirányítót úgy is használni, hogy össze-vissza hadonászunk vele, ám semmi más nem fog beindulni tőle, csak az a készülék, amihez kaptuk. Én néha nagyon értékelném, hogyha a vasaló is működne a távirányítóval, vagy a szekrényajtó, vagy bármi, ám nem fog, mert nincs benne vevő ezekre a sugarakra. Jézus Krisztus az a fogadópont az Isten rendszerében, aki által eljutnak az imádságaink az Isten szívéhez. És csak ha találkozik a tőled kibocsátott sugár, a te imádságod Jézus Krisztus szándékával, ízlésével, akaratával, akkor indul az adás. A szó szoros értelmében az adás, meg fogod kapni, amit kértél. Két hibába szüntelenül beleesünk, én magam is ezt a két leckét tanulgatom az imádsággal kapcsolatban, ezért szeretném elmondani. Engem Isten elég keményen tanított meg arra, hogy lazán imádkozzam hozzá. Nagyon sokáig én is, és sokan nagyon görcsösen imádkozunk Istenhez. Van egy vágyunk, és nagyon-nagyon erőltetjük, hogy ez meglegyen. Nagyon kérjük, és nagyon görcsösek vagyunk, és figyeljük a jeleket, és figyeljük az igéket, és ha igét kaptunk rá, akkor már is meg kell lennie. Görcsös imádság. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Istenem, add meg ezt nekem, mert létfontosságú. Nem tudok tovább élni enélkül, látnod kell, hogy nem tudok élni enélkül. Na ez az a pont, amikor Isten azt mondja, hogy édes gyermekem, ha nem tudsz élni nélküle, akkor nem kapod meg. Mert Isten egyedül saját magának tartja fenn ezt a jogot, hogy ő nélküle ne tudjunk élni. Hogy ő legyen a létfontosságú. Hogy legyen az, hogy atyám, te szeretsz engem, benned mindenem megvan, de kérlek, hogy veled együtt, ezt és ezt és ezt, ha jónak látod, add meg nekem. Ez a laza imádság. Nagyon-nagyon nehéz ellazulni. Nagyon-nagyon nehéz ezt megvalósítani, hogy minden kérésemnél legyen ott először, hogy Jézusban mindenem megvan, utána mit kérnék még, ami stimmel, ami összhangban van az ő akaratával. A másik, amit szeretnék még röviden elmondani, a másik lecke, hogy amit mi emberek úgy egyénileg, vagy közösségi szinten, hosszú időn át, koncepciózusan rongálunk és tönkreteszünk, amivel visszaélünk, annak a helyreállításáért szabad imádkozni. De nem Isten az oka, ha mégsem lesz meg. Hogyha én hosszú időn át mindent megteszek az egészségem rongálásáért, és utána kérem Istent egy pozitív eredmény készhezvétele után, hogy Uram, gyógyíts meg, lehet, hogy megteszi, mert kegyelmes ő. De nem ő a hibás, hogyha mégsem. Hogyha a házas felek mindent megtesznek azért, hogy a helyreállítható házasságot gyökeresen rongálják, és nem hagynak fel a hibás gyakorlatokkal, lehet értük imádkozni, kell, és ők maguk is imádkoznak. Ám nem Isten a hibás, ha mégsem áll helyre a harmónia. Hogyha megbomlott az éghajlat egyensúlya, ha évről évre nagyobb árvizek sújtanak minket, és szélsőséges az időjárás, lehet kérni Istent, hogy csillapítsd, Uram, hogy elbírjuk viselni. De tudnunk kell azt, hogy a bűneset óta fokozatosan rongáljuk ezt a bolygót. Az, hogy még a pályáján van, ez egyedül az Isten kegyelme, nem ő a hibás. És hogyha a javak elosztása, rossz elosztása miatt azt látjuk, hogy naponta, óránként gyermekek, emberek milliói halnak éhen, nem Isten a hibás. Ő együtt zokog azokkal a hozzátartozókkal, akik percenként temetnek el valakit, de nem ő a hibás. Szabad és kell ezekért imádkozni, de tudnunk kell, hogy ez a mi itteni életünknek a gyümölcse. És Isten bár közölte velünk, hogy új teremtésre készül, nem ezt a világot szeretné foltozgatni, mert kitép az új folt a régi posztóból, hanem újat teremt, azért olyan kegyelmes, hogy nagyon sokszor meghallgat minket, és tompítja azokat a károkat, amelyek fenyegetnek minket. Jubilate, cantate, rugate. Három ajándék. Nem tudám az Istennek az ember úgy ajándékot adni, hogy az sokszorosan vissza ne szállna rá. Amikor Isten elhatározta, hogy megnyílik az ember felé, megnyílt az ég, és megszületett Jézus, akkor a bölcsek három ajándékot tettek le a jászol mellé. Aranyat, mirhát és tömjént. Ezen a három vasárnapon, jubiláte, kantáte és rugáte vasárnapján ezt a három ajándékot kapjuk sokszorosan vissza. Visszakapjuk az aranyat Istentől. Az arany az öröm lehetősége. Nincs jobb befektetés az arany vásárlásánál, épp így nincs jobb befektetés az örömkereső életnél, amit két hete Pécelen úgy neveztem, hogy az élet játéka, sokan nem ismerik a regényt. Az öröm lehetőségénél. Jézusban minden okunk megvan rá. Aztán visszakaptuk Istentől a mirhát, az éneklés ajándékát. Mennyi sebet, mennyi fájdalmat enyhített már, gyógyított meg az ének szó. Akkor is, ha mások énekelnek, de különösen akkor, ha én énekelek. Micsoda ajándék, milyen gazdag, milyen gyógyító mirha egy-egy éneksor, amikor el vagy keseredve, és meghallgathatod, kinyithatod, elénekelheted. És a mai vasárnapon arra gondolunk, hogy visszakaptuk a tömjént is Istentől, az imádság lehetőségét. A tömjén füstre nem Istennek volt szüksége, birizgálta ugyanaz orrát, de az embernek kell. A tömjén a szentség jelképe. Amikor imádkozol, szent vagy. Szentnek lenni azt jelenti, hogy Istené vagyok. Amikor hozzászólsz, akkor az övé vagy. Bontsuk ki mind a három ajándékot, és nem újjon el egyetlen napunk sem, öröm nélkül, egy-egy éneksor nélkül, és kiadós, nyitott imádság nélkül. Csendesedjünk el! Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor úgy tűnik felszólító módban ránk parancsolsz, hogy imádkozzunk, örüljünk, énekeljünk, akkor nem olyasmit vársz el, amire mi nem vagyunk képesek, hanem te magad adod meg a lehetőséget és a képességet rá. Saját magadat adtad, hogy örüljünk. Saját közbenjárásodat adtad, hogy imádkozhassunk. És te magad adtál okot arra, hogy az ének szavaival is megszólítsunk téged, és gyógyíthassuk a magunk lelki sebeit. Kérünk, segíts, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül ajándékaidat. Amen.